Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocsi Füstös Hűtő magazin következik. Mai alkalommal a gyerekkereskedelmről fogunk beszélgetni Sepei Viktóriával, Vidra Zsuzsával és Katona Noémivel. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióba mindhármatokat. Én szerintem kezdjük azzal, hogy mindenki mond magáról pár mondatot, talán a hallgatók ettől elképzelik, hogy kivel beszélgetek, bemelegítitek a hangotokat, aztán elkezdjük valahogy a témát. Kivel ülök akkor én itt? Mondjuk kezdjük veled.
Jó estét, Katona Noémi vagyok. Én most épp Budapesten vagyok, és a CEUN egy kutatásba kapcsolódtam be. Igen. Azon kívül Berlinben éltem 4 évig, és prostituáltakkal foglalkoztam kint egy tanácsadó szervezetnél.
Oké. Okay. A többit meg majd részletekben átbeszéljük, jó?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, én Vidra Zsuzsa vagyok, és ennek a, hát ami, aminek a kapcsán most itt vagyunk, ez egy konkrét kutatás, hogy erről fogunk egy picit beszélni. Ennek a kutatásnak vagyok a vezetője, ez a Közép-Európai Egyetemen zajlik ez a kutatás, és ezen kívül még az ELTE-n vagyok oktató, egyébként szociológus vagyok, és majd akkor beszélünk, gondolom, erről a kutatásról.
Csak a kutatás neve Konfront.
Konfront, igen.
És akkor te?
Jó estét kívánok, sziasztok! Én Sepphelyi Viki vagyok, szociológus vagyok Zsuzsihoz hasonlóan. Az emberkereskedelem és főleg gyerekkereskedelem témájával foglalkozom. Foglalkoztam az elmúlt 4 évben, illetve 10 évvel ezelőtt is végeztem már ilyen kutatást.
Uh-huh. Hát akkor ma majdnem mindenkit kívülről tudunk. És az igazság az, hogy én nem is tudom, hogy miért pont ezzel a témával kezdtem. Nagyon-nagyon régóta foglalkoztat ez a dolog, hogy valahogy azokat a nem túl gyakran említett témákat, amik ugyanakkor sok ember, hogy tetszik, tűrőképességét vagy figyelmét kikezdik, az például maga a gyerekkereskedelem is, hogy ezzel foglalkozzunk, és örülök, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgetünk. De egyáltalán önmaga, hogy lehet megragadni a gyerekkereskedelmet? Ez nem egy egyszerű dolog, ugye ennek vannak jogi föltételei, ugye vannak mindenféle egyezmények, amiket minden ország vadul aláírt, és jogszabályok vannak. Úgy, vannak erre Magyarországon is kerek, pontos, élő, érvényes jogszabályok? Kérdezem én.
Természetesen vannak, sőt, tehát Magyarország ugye csatlakozott ezekhez az egyezményekhez, meg az Európai Uniónak is van erre direktívája, amit Magyarország nem csak aláírt, hanem át is vett. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy a joganyagba már beépült a magyar jogrendszerbe minden olyan intézmény, jogszabály, szabályozás, ami a gyerekkereskedelmet szabályozza.
Én most szabályozza itt vagy tiltja?
Hát nyilvánvalóan tiltja. Én itt egy kicsit az elején belemennék ebbe a definíció problémájába, vagy kérdésébe, ugyanis szerintem a hallgatóknak egy jó része valószínűleg, hogyha azt a szót hallja, hogy gyerekkereskedelem, akkor felmerülnek olyan dolgok benne, hogy a szegény országokból eladják a gyerekeket pénzért gazdag országokba, és ott adoptálják őket, vagy valami hasonló dolgok jutnak eszébe, de mondjuk az, hogy például gyerekprostitúció, az nem biztos, hogy rögtön eszébe jut valakinek erről a fogalomról. Miközben mondjuk például Magyarországon a legfontosabb, vagy a legpregnánsabb példa a gyerekkereskedelemre az a 18 év alatti gyerekek prostitúciója. Itt főleg lányokról van szó, vagy nagy többségében lányokról, de például pont a mi kutatásunk az kifejezetten fiúkkal foglalkozott, majd erről beszélünk talán később, mik a különbségek a fiúk és a lányok között. A fiúk esetében sokkal látensebb a dolog, ezért a kutatások szempontjából is ugye nehezebb volt megragadni, de a lányprostitúció az hát azért az elmúlt években azt tudjuk nagyon jól, hogy rettenetesen megnőtt, akár a hazai, de a külföldi is.
És honnan lehet tudni?
Hogy Hát igen, igen, ez egy
szerintem. Honnan lehet tudni, mert ugye ez milyen mérőszámok alapján, honnan lehet tudni?
Hát nem a, nem a statisztikákból, nem a bűnügyi statisztikákból tudjuk, mert hát elsősorban a gyerekekre vonatkozóan, de hát a felnőttekre vonatkozóan is, ugye bizonyos dolgokat ott is tilt a törvény. Gyerekek esetében teljes mértékben, tehát ugye a gyerek prostitúciónak minden formája tiltott, tehát bűnt követel az, aki ilyet...
Bocsi, csak tegyük te helyre a fogalmat. Ha hallgatok, szerintem a gyereknek a 14 év alatt itt gondolják, igen, és a törvény igen, szerint, igen. Meg ugye minden törvény szerint, 18 év alatt mindenki gyereknek
van.
Számít,
ez
ugye?
Nagyon fontos, igen.
Igen, bocsánat, csak...
Nem, ez is fontos lesz majd, akkor mondjuk beszélünk majd a intézményekről, mert akkor az intézmények máshogyan definiálják maguk számára, miközben persze törvényileg 18 év alatti, de ugye sokszor valóban a 14-18 év között itt már fiatalkorúnak tekintik, miközben ilyen jogi kategória ugye ebben nincsen. Az esetben nincsen. Tehát visszatérve arra, hogy a bűnügyi statisztikák nem mutatják meg azt, hogy milyen mélységű és milyen kiterjedésű a jelenség, ugyanis évente pár esetet regisztrálnak, ami azt jelenti, hogy pár esetben indul eljárás, vagy történik valamilyen ítélet egyáltalán. Ez a pár eset, ez évente 4-5-6 esetet jelent, tehát, hogy ilyen szintre kell gondolnunk, miközben tehát településenként, vagy egyes régiókban tényleg ilyen százas nagyságra, vagy akár több, még magasabb. Hogy igen, beszéltünk arról is akár, hogy akkor honnét lehet tudni ezeket.
Honnét lehet tudni, emelkedik. Ugye most nem akarok ezen gyakorlatozni sokat. Csak
nem, ez ugye... nagyon fontos kérdés, abszolút.
Mert én úgy tudom, hogy ha a kereskedelem, most kilépünk ebből a körből, olcsóbb az áru, az azt jelenti, hogy többet kínálnak. Innen lehet tudni, tehát hogyha könnyebben lehet hozzájutni ilyenfajta szolgáltatás.
Arra gondolsz, hogy mert a gyerek, vagy mire hát, gondolsz?
Hogy lehet, hogyha többet kínálnak, akkor könnyebb kifizetni, olcsóbb. Tehát most így mondom például, hogyha répát veszek most mondjuk a piacon, és ha több répát kínálnak, többfélét, akkor az egyik kereskedő, hogy megvegyem az áruját, kicsit alá fog írni a másiknak. És honnan lehet tudni? Más gondolata most hirtelen nincsen.
Onnan is lehet tudni például, hogy külföldi szervezetek, olyan szervezetek, akik gyerekkorú áldozatokkal foglalkoznak, kifejezetten emberkereskedelmi áldozatokkal, ők azt jelentik különböző statisztikákban, például az Uniónak van egy Eurostat nevű statisztikája, és azt jelentik évről évre, hogy a magyar gyerekek szám, tehát hogy ők lejelentik, hogy hány gyermekkorú áldozatot láttak el, és pontosan milyen bűncselekménynek az áldozatai ezek a gyerekek, és akkor innen is tudhatjuk, hogy a magyar gyermekkorú áldozatok aránya nő, hogy külföldről egyre nagyobb számról számolnak be a különböző szervezetek. Egyébként ez az Eurostat 2014-es statisztikája azért nagyon érdekes Magyarország tekintetében, mert azt lehet látni belőle, hogy sokkal több esetet, illetve áldozatot azonosítanak külföldön a hatóságok, illetve a különböző intézmények, mint Magyarországon belül.
Te az érdekes kérdés, nem biztos, hogy veletek lehetne ezt megbeszélni, de valakivel meg kéne ezt rendesen beszélni, hogy van az, hogy kívülről lehet látni bennünket, mi belülről, de ez más adatokkal kapcsolatosan is nem Magyarországon probléma, lásd a szegénységi adatok és egyebek, ugye, ha belegondolunk.
Igen, még azért ennek vannak konkrét okai, ugye, igen? Mert ahogy mondtam az előbb is, hogy nem indulnak eljárások. Tehát, hogy ezek nagyon... Ugye az Európai Uniós direktívában is szerepel, hogy amennyiben gyanú merül fel, tehát arra, hogy emberkereskedelem vagy gyerekkereskedelemről van szó, abban az esetben ugye a rendőrségnek nyomoznia kell. Na most hát itt már megbukik a dolog, mert a rendőrség nem nyomoz. Most ilyen nagyon egyszerűen.
Mert nincs egyszerűen. Gyanú, vagy miért?
De gyanú az van, ez is jó kérdés. Gyanú van, ugyanis nagyjából mindenki tudja, hogy mi zajlik, tehát tudja a rendőrség, tudják az intézmények, ugye azért nagyon sok áldozat a gyerekvédelemből kerül ki, tehát a gyerekotthonokból, nevelőszülőktől, stb. Tehát, hogy az intézményrendszer az nagyon, nagyon erősen érintett ebben a dologban. És ahogy ugye az előbbi kérdésre visszatérünk, visszatérve, hogy honnét tudjuk, ugye mi, ez egy kvalitatív kutatás volt, amit mi csináltunk, interjúztunk ezekkel az intézményekkel, és lényegében mindenki elmondta, hogy hát igen, tudjuk. Tehát, hogy tudjuk, hogy a kislányokat ott várják a stricik az intézet elől, tudjuk, hogy beültetik az autóba, akkor megkérdezzük, hogy igen, és akkor miért nem tesznek följelentést, akkor többféle válasz van. Az egyik az, hogy hát mert nincs bizonyítékunk, mire, de hát most mondta, hogy ott áll az autó. Hát és? Tehát, hogy az neki nem.
Tehát, meg ilyen. Bocsánat, azt is szokták mondani, hogy önkéntesen.
Természetesen vannak egy ilyen...
emberkereskedelmet.
Hát igen, pedig ugye gyerekekkel kapcsolatosan minden tett, ha önkéntes, akkor is büntet.
Így van. Uh-huh. Igen. Igen, egyébként ez is fontos, mert ez különbözteti meg mondjuk a felnőtt prostitúciótól, tehát ugye a gyerekek esetében, tehát hogy a gyerekkereskedelem, ugye ami a kényszerítés és a kizsákmányolás fogalmai tartoznak ide. Nem, tehát ugye, hogyha beleegyezett is, az nem változtat a jogálláson.
Így van.
És hát ugye még ami fontos, hogy ezekben az interjúkban az is elhangzott, hogy igen, amit mond a Viki, ez nagyon fontos, tehát hogy van egyfajta ilyen attitűdbeli probléma, nagyon erősen, és hát illetve, ugye miért nem kezdeményeznek nyomozást például, mert ugye nem akarunk, hogy mondjam, mi nem vizsgáltuk ilyen szempontból, de nagyon sok ilyen történet előjött, hogy a rendőrség miben, hogyan érintett, és milyen a korrupció. Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy mi nem mentünk ezeknek utána, én ezt azért említem csak így meg áttételesen, hogy ezek valószínűleg valamilyen szinten jelen van. Ezt nem néztük meg, mert nem tudtunk már ennek utána menni ilyen mélységben, de nyilván ez egy olyan aspektus lenne, amit nagyon fontos lenne tovább vizsgálni, meg hát nyilvánvalóan változtatni rajta, hogy ez mennyiben befolyásolja. Tehát, hogy még ugye mondjuk nemzeti szinten létezik mindenfajta stratégia, stb., addig mondjuk helyi szinten, a helyi rendőrösségen mi zajlik és hogyan zajlik ezzel kapcsolatban, azért az nagyon fontos lenne.
And kind of gun, maybe it won't hurt. It's nothing real, just a little flirt. I've been longing for arms to hold me. Is maybe you can set my soul free. So would you please, please tease? You're so tempting, I feel the heat. Oh, would you please, please tease? My spirit is willing, but my flesh is weak.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban gyerekkereskedelmről kezdtünk el beszélgetni Sepphely Viktóriával, Vidra Zsuzsával és Katona Noémivel, és próbáltuk megragadni a megragadhatatlan fogalmat, kerestünk, jogszabályok tiltják, azt tudjuk, és mégis az az érdekes benne, legalábbis azt mondtátok, azt mondta az előbb Zsuzsa is, hogy viszonylag kevés számban indul el eljárás ezzel összefüggésben is, és ugyanakkor olyanokat is mondott Zsuzsa, hogy emelkedik a gyerekkereskedelem bizonyos szempontból, pontosabban eznek egy változata a gyerekprostitúció. És azt kérdeztem, hogy honnan lehet tudni, és itt nagyon sokféle szempontból, hogy is mondjam, csak csúszkálni kezdtünk, mert nem nagyon tudunk konkrétumokat, hogy nagyon kevés olyan adat van, ami igazából pontosan leírhatná azt, hogy hogyan emelkedik, hogyan változik a szám. Úgy szokták ezt szakemberek választékosan eltartott kisújjal mondani, hogy magas a látenciája a problémának. De hogy megy ez Németországban például? Ott hogyan azonosítanak például ilyenfajta változásokat, vagy egyáltalán, hogyha...
Mondjuk azt hozzátenném, hogy igazából én felnőtt prostituáltakkal foglalkoztam. Egyrészt hogy a tanácsadó szervezetnél, meg különben én is szociológus vagyok, tehát a kutatás is felnőttekkel foglalkozom. És itt eszélye, hogy ez a szám, hogy hányan dolgoznak külföldön, szerintem az egyik kérdés az, hogy hány felnőtt vagy gyerekről, de hány, most a felnőttekről beszélve, hány felnőtt nő dolgozik külföldön prostituáltként, és hogy közülük hányan, a felnőttek esetében, hogy közülük hányan tekintetőek áldozatnak, és hányan nem. Ez megint ez egy külön kérdés, hogy ki az, aki áldozat, hogyan lehet ezt megkülönböztetni, attól, aki nem áldozat. És ebben az, hogy valaki, ki az, aki áldozatként regisztrálva lesz, tehát vagy ilyen változati státuszt kap, ennek egy alapvető kritérium az, hogy csak olyan lehet az, aki magát is áldozatként tekintető, valahogy ő feljelentést tesz a stici ellen, és ő bekerül egy ilyen eljárásban, a kezelőszű regisztrált. Általában én, ahogy láttam Berlinben, már ez a lépés, ez nagyon-nagyon ritka. Tehát, hogy én, hát nem is tudom, az elmúlt évek során több száz magyar nővel találkoztam, aki kint dolgozik. Közülük voltak sokan, akiket én áldozatként látok, vagy én azt látom, hogy ő...
hogy ő áldozat.
Hát, hogy akinek azt látom, hogy egyrészt kíván a zsákmánya, tehát anyagilag nem kapja meg azt a pénzt, amit ő keres az úton, erőszak áldozata, és... és egyébként az, hogy melyik nő milyen viszonyban van a stícével, mennyire, hogyan áldozat, ez nagyon-nagyon vegyes. Ez pedig olyan témakör, amit én a doktorimban is vizsgálok.
Jó, de nem mondja magára, közülük, hogy áldozat.
És nem mondja magára, hogy áldozat, vagy ha mondja is, az nagyon-nagyon kevés, egy-két eset, aki abból a több száz nőből, akit én láttam, aki áldozatként regisztrálva van. Tehát ilyen szempontból egy statisztika arról, hogy itt hányan áldozatok, nagyon-nagyon keveset mond el.
Jó, nem is szeretnék sokat időzni az ellen, ráadásul gyerekkorúakra van szó, de itt alapvetően ugye nő a dolog, és ugye én magában a természetem milyennek. Tehát egyszerűen a gyerekkereskedőnek mi a természete, mert ugye önmagában mozgalom, tehát azért itt senkinek, én nem tudom, hogy lehetne érvet találni mellette. Tehát itt igazából hogy működik ez? Egyáltalán fogalmam sincs, hogy van ez, mert ugye semmit nem lehet róla tudni, vagy csak olyan buta kalandfilmeket lehet látni ott, amiben mindig sikerül valakinek kimenekülni ebből a nehéz csapdából, és mindig győzelem van, és meseszerű a vége. Hogy működik ez?
Hát igen, ezek nem nagyon meseszerű történetek, hát bár azt is mondhatnánk, nagyon... hogy úgy kezdődik, mint az áldozat számára, mert azért ez, hát a legtöbbször természetesen azért, ami ezt generálja, az a nyomor és a kilátástalanság, a szegénység. Mi konkrétan egyébként ilyen helyeken kutattunk, tehát olyan településekre, vagy település részekre, meg kerületekbe mentünk, ahol ez a jelenség jelen van, és ahol tényleg nagy a szegénység. Tehát ezért mondom azt, hogy van egy ilyen álomszerű része, mert ténylegesen egy nagyon sokszor ez tűnik egy ilyen kitörési pontnak, tehát hogy ezeken a helyeken lényegben semmilyen perspektíva nincs senki számára. Ugyanakkor már régen is masszívan jelen van a bűnözés, ami azt jelenti, hogy most azért el úgy kell elképzelni, hogy van néhány olyan család, aki, vagy egyének, mindegy, akik mondjuk régóta foglalkoznak uzsorával, ahhoz, hogy hozzájön a drog, és lassan szépen a lánykereskedelem, gyerekkereskedelem
tehát
is.
Tehát ilyen több iparággá változik.
Abszolút, tehát ezek ilyen kapcsolt áruk, és lényegében ugye hihetetlen kizsákmányolás zajlik helyi szinten, tehát hogy mondjuk képzeljünk egy ilyen szegregált telepet, ahol jelen van ez a jelenség régóta, és hihetetlen hierarchiák vannak, tehát ugye a legalján tényleg azok vannak, akiknek a legesleg kiszolgáltatottabb semmi tényleg, és ők a leginkább áldozottai ennek az egész rendszernek. De most azért ugye ezek ugye az ebben a nagyon-nagyon abszurd és borzalmas, hogy ezek ilyen szegregált terek, de hát azért ez a Magyarországon vannak, ezek az emberek a magyar társadalom részei, magyar intézményrendszer veszi őket körül, de ezek a dolgok mégis kvázi büntetlenül zajlanak. Tehát az, hogy például egy-egy ilyen helyen a évtizedek óta működő uzsorást, aki most már gyerekkereskedelemmel is foglalkozik, nem ültetik le, és nem történik semmi, azért ez elképesztő, tehát hogy és hát nyilván ez itt tovább generálja ezt az egész dolgot. Tehát hogy van egy, nyilván van egy, ennek mindig van egy ilyen kizsákmányolás jellegű ugye a prostitúciónak, meg a gyerekkereskedelemnek, és ott helyi szinten így, akár egy ilyen mikroközösségben is így zajlik ez a dolog.
Érdekes, amit mondasz, hogy honnan indul a dolog, de hogyan kezdődik? Tehát ez a helyzet, ugye nyilván mindig gyerekek születnek, mindig aranyosak, mindig szépek, szoktuk neki örülni, és minden gyerek ilyen szempontból megérdemelni, hogy gyönyörű élete és jó jövője lesz, és de nem mindenkinek lesz szerencséje. Tehát, hogy szívja be ez egy szisztéma, vagy bizonyos gyerekeknek megvan rá a nagyobb kockázata, nem tudok jobbat mondani rá, sokkal kiszolgáltatottabbak esetleg adott örtövőre helyből, vagy honnan következik, hogyan indulnak ezek?
Vannak kockázati tényezők, abszolút. Amiket említettem, azok azért úgy adják magukat, tehát ez a szegénység, illetve hát ennek mindenféle csatolt dolgai, az, hogy generációk óta, az, hogy a szülők is már, az, hogy illetve hát a másik, amit az előbb említettünk, az, hogy valaki bekerül a szakellátásba, tehát az intézményrendszer, gyerekvédelmi intézményrendszernek ebbe a részébe, mert hát, és ez a kutatásunkban nagyon jól látszik, hogy hát ugye nem védi meg őket lényegében ez ellen. Tehát,
szakellátás nem védi meg?
Hát nem és ezt igazából a szakellátás is tudja magáról, tehát ez konkrétan tényleg.
Az ombudsman is leírta.
És az ombudsman is leírta, így van. Uh-huh. Tehát hogy az, hogy ott ezek a gyerekek, hát nyilván aki már bekerül a szakellátásba, az már hát nagyon nagy hátrányokkal, vagy nagyon terhelt.
Csak hallgatóknak szeretném mondani, a gyermekvédelemnek ez egy olyan lépése, igen, amikor a szülőtől elveszik rövidebb, hosszabb ideig a gyerekeket, mert a fejlődésükben valamilyen fajta akadályozás, fenyegetettség, veszélyeztetés, hogy csoda tudja mi van, és ezért intézetbe kerülnek, vagy esetleg családba, vagy olyan fajta intézményes formában, amiben messze vannak a szüleiktől.
Már sokszor ilyen, vagy igen, lakótonokban, igen.
Uh-huh. Meg ez is hozzá kapcsolódik, erről is lehet többet hallani, valakit abszolút anyagi okokból kerül be intézetben. És még csak így hozzátéve, hogy ugye, amit mondtam, én felnőttkorokkal foglalkozom, de közülük is nagyon sokan intézetben nőttek föl, és már gyerekkorukban kezdtek el prostituáltként dolgozni, és ott is több ilyen valakit anyagi okokból emeltek ki a családból.
Neked is készül egy kérdés.
Hogy senkit nem lehet anyagi okok miatt elválasztani.
Uh-huh. De megtörténik.
Megtörténik.
És akkor vannak ilyen mechanizmusok, rábeszélős dolgok, vagy ilyen csalogatós, vagy ilyen csoki módszerek, most ilyen idézőjelben mondom, tehát ilyen csalogatós, ilyen... Uh-huh. Szóval...
Viki sokat tud erről, mert ő sok ilyen interjút készített.
Figyelj, csak azért, mert én olvastam egy jó párat, de szerintem hallgatók nem baj, ha hallanak egy például egy történetet. Nyilván sok változat van, nincs egyfajta út, minden út ebben az értelemben úgy keserű, meg úgy egyedi, de legalábbis valami tipikusat tudnál-e mondani.
Én abszolút azt látom gyerekek esetében, hogy van egy olyan ember, aki becsábítja őket ebbe az egész folyamatba, és szeretetet, vagy szerelmet ígér, vagy anyagiakat ígér, de nem. Tehát ez az anyagiak, ez nem is jellemző, inkább ez a szeretet, meg szerelem. Jó életet biztosít. És én azt láttam a kutatások során, hogy elszeparálja a gyerekeket a környezetétől. Tehát menjünk el egy másik városba, mert ott van a nagybátyám, a barátom, a nem tudom, egy régió ismerősöm, aki tud nekem munkát szerezni, és akkor ott új életet tudunk kezdeni. És akkor, hogyha lányokról beszélünk, a lányok gyanútlanul belemennek a másik városba, ahol ők senkit nem ismernek. És teljesen ki vannak szolgáltatva a futtatónak. És akkor utána van egy betörési szakasz, amikor megtörténik maga az erőszak. Ennek van egy olyan formája, amikor azt mondja a futtató, hogy szüksége van pénzre, és hogy nem hosszú időre, de légy szíves, állj ki az útra. És nagyon szükségem van rá, mert cukorbeteg vagyok, mert rossz a szemem, mert valamilyen műtétem van, és tudod, hogy mennyire szeretjük egymást, de nagyon sürgősen kellene pénz. És akkor mondjuk azt mondja a lánygyerek, hogy mindent megteszek érted, csak
gyógyulj meg.
Igen, csak jöjjünk ki ebből a helyzetből, és akkor általában az a felajánlás, hogy jó, akkor ki kellene állni egyszer-kétszer, egy hónapig, és utána megszűnik ez a dolog. Van egy ilyen verzió, és akkor van egy másik verzió, amikor a másik városba kerülvén rögtön erőszakot alkalmaznak.
Egyébként, amit elmond, az borzasztó, hogy belegondoltam. Rengeteg jóhiszemű, jó szándékú kötődése rosszul ellátott fiatalemberről, gyerekről, lányról és fiúról lehet ez ügyben szó, és kiszolgáltatottak. De az érdekes benne, ugye a magyarországi eljárások úgy szólnak, és most próbálok ilyen kicsit hiperlaikus lenni, úgy szól, ugye, hogy a gyerek, hogyha nincs otthon, vagy nincs biztonságban, akkor keresni kell, ugye, mert ugye úgy szól a gyermekvédelmi törvény, ugye, hogy gondviselő felelősségére van bízva, ezért 18 éves koráig meg is van annak a jogi eljárás lehetősége, hogy haza kerüljön. De ezek a lányok akkor ezek szerint nem kerülnek haza, és nem is keresik őket. Vagy keresik őket?
Hát igazából igen, valóban, mondjuk az intézetek esetében, ugye, hogyha, hát az intézetekből tudjuk, hogy a szökés az iszonyatosan magas, tehát, hogy a szökések száma, és a gyerekek valójában tényleg akkor vannak a leginkább veszélyeztetve, amikor szökésben vannak. Na most ugye igen, valóban az eljárásnak annak kéne lennie, hogy 24 óra után elkezdik keresni a gyereket. Itt is vannak ilyen bevett intézményi eljárások, amik azt mondják, hogy hát igazából ismerjük ezt a gyereket, az mindig megszökik, aztán majd úgyis, ha éhes lesz, visszajön. Tudjuk, hogy elment most a Lacihoz, a barátjához, aztán majd aztán megint vissza fog jönni. Tehát, hogy nem történik nagyon, hát az esetek többségében nem történik meg ez, hogy hát igen, hivatalból persze a rendőrségnek keresnie kéne, de talán már egy ilyen összekacsintás is van a rendőrség meg az intézet között, hogy persze hát tudjuk, hogy ez hogy szokott zajlani, tehát úgyse.
Ja, a Mari, és akkor az Amari is foglalkoznak, igen, ismerem.
Igen.
Hát kérdezem, hogy és mit tudunk az elkövetőkről, mert ugye alapvetően ugye az egész, ha egy gyerekkereskedőről beszélünk, akkor van a másik fel, az is érdekelne engem, mégpedig ugye itt borzasztó emberekről van szó, vagy egy megélhetés, vagy jövedelem, miről szól a dolog, kik ők? Kik akik gyakorlatilag viszik ezeket a gyerekeket, és hát felhasználják, kihasználják, nem tudom, melyik a jó szó. Rá. Kik ők?
Hát mi igazából nem foglalkoztunk ezzel a kutatásunkban, nem tudom, hogy
egyeknek
van-e erről tapasztalata. Hát az egyik oka, amivel nem foglalkoztunk, hogy ez borzasztóan nehéz kutatni, szerintem talán a Noéminak vannak ezzel inkább tapasztalatai, mert ő
beszélt. De jogos a kérdés, ilyen. Nem? Hogy
abszolút jogos.
Én meg azért gondolkodtam most, mert nem tudom, hogy pontosan ugyanazokról van-e szó, tehát én kifejezetten utcai prostituáltakkal foglalkozom, és ott... És egy csomó szempontból az egy más műfaj, vagy más, én most nem, ezt most nem is morális akarom megkülönböztetni, bár morálisan is meg lehet pont attól, hogy gyerekek vagy felnőttek, és ott is én azt láttam, hogy hatalmas különbségek vannak, aki úgymond ez a, hát tényleg meg felnőttekről beszélünk, tehát ott több olyan van, aki úgymond felkínálja lehetőséget, tehát aki nem kényszerít, ahol van egy anyagi megállapodás egy felnőtt nő között, aki ki akar jönni az útra dolgozni, van egy megállapodás egy Stisivel, hogy akkor aki, akinek megvannak Berlinben a kapcsolatai, hogy akkor ő fizet napi X összeget, amiért ő dolgozik. Itt nem beszélünk feltétlenül fizikai vagy bármilyen erőszakról, és nem feltétlenül olyan jellegű kizsákmányolásról, hogy ez a megállapodás lenne betartva. Van, de erre van abszolút extrém másik példa is, amikor valakit meg teljesen aztán ennek ellenére végül kényszerítenek, megvernek, nem adják vissza a pénzt, stb. De hogy olyan szempontból más ez a kategória, és ezért nem tudom, hogy ugyanazokról az elkövetőkről beszélünk-e, mint az utcai prostitúciónak, az egy alap. Tehát itt a nők maguk kínálnak az utcán. Tehát itt kiskorút nem is merül fel, hogy valaki az utcára kihozzon kiskorút, mert a rendőrség napi szinten ellenőriz. Tehát itt nem őt, az, akit kiskorúként külföldre visznek, őt nem az utcára állítják ki. És